Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten igéjével a Jelenések könyve 21. fejezetében olvassuk. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy minden estére van, aki ide tud jönni, és bizonyságot tud tenni a Krisztusban kapott új életről. Ezen az estén Hulvey Irén testvérünket kérjük, hogy jöjjen ide közénk.
Áldás békesség! Bár vak voltam, most látok. Így válaszolta a zsidók kérdésére az az ember, akinek Jézus megnyitotta a szemét. Én is vak voltam, bár nem testi értelemben, hanem lelki vakság volt az. Csak azt láttam, és arról vettem tudomást, ami a szemem előtt volt, ami erre a földre irányult, de nem gondoltam Istenre. 20 évesen jutottam el ahhoz a kérdéshez, hogy mi lesz velem a halálom után. Hogy ha semmi nem lesz, ha megsemmisülök, akkor pedig mi értelme az életnek. És amikor ez a gondolat eszembe jutott, ez nagy gyötrelmet okozott nekem. És ahogy Jézus meglátta ezt a vakon született embert, úgy meglátta az én gyötrelmemet, és ezt a lelki vakságot, ami az életemben volt, és kezdte megnyitni, nyitogatni a szememet. Először talán azt ismertem föl, amit a természetben, Isten teremtő bölcsességéből mindannyian megláthatunk. Addig is láttam szép virágokat, és ettem jóízű gyümölcsöket, de megértettem, hogy mindez nem lehet csupán a véletlennek a műve, hanem Isten létére mutat ez. És nem tudom, hogy ilyen formában előkerült-e a szavak nélküli könyv, nekem egy ilyen kis könyvem van. Erről beszél ez az arany oldal, Isten létéről, az ő dicsőségéről, hatalmáról, a mennyországról, ahol ő él. Isten tovább munkálkodott az én szemeim megnyitásában, és megláthatta velem a bűneimet is. Most látom így a héten, ahogy beszéltem valakivel, hogy mennyire az ő munkája ez, és nem embertől van, nem a saját érdeme, és nagyon fontos, hogy ezt valaki, ha meglátja, az tényleg Isten munkája. Ez pedig a sötét oldal itt a kis szavak nélküli könyvben. Isten konkrét bűnökre mutatott rá az életemben, amelyeknek az a gyökere éppen, hogy nem volt kapcsolatom Istennel, és nem számoltam úgy vele, mint élő és szent Istennel, hanem a saját vágyaim és az én elképzeléseim szerint éltem az életemet, és emiatt nem lehettem Istennel kapcsolatban, és emiatt nem láttam értelmét az életemnek. Isten azonban nem hagyott ebben az állapotban. Ő nem csak az ő dicsőségére mutatott rá, nem csak az én bűneimre mutatott rá, hanem rámutatott arra, amiről már hallottunk a héten, Jézus Krisztus áldozatára. Ez a piros oldal mutatja azt is, beszél erről, amit Jézus Krisztus értem is tett, azokért a bűnökért, amelyeket én követtem el, annyira szeretett engem is, nem csak úgy általánosságban, az embereket, hogy ha csak én éltem volna ezen a földön, értem is, eljött volna, és odaadta volna azért az életét, hogy kapcsolatba kerülhessek Istennel, és a bűneim ne választanak tőle el, és egykor majd a földi életem után én is a mennyországba kerülhessek. A vakon született emberrel Jézus is több dolgot tett, először sarat készített, aztán megkente a szemét, és azt mondta, hogy menj el, és mosakodj meg a Siloám tavában. És volt egy dolog, amit nekem kellett ezek után megtenni, hogy ezeket a dolgokat megértettem, rábízni magam az Úr Jézusra, és behívni őt a szívembe, az életembe mellette dönteni, elismerni azt, hogy valóban bűnös vagyok, és a Szent Isten előtt nem állhatok meg, és hogy Jézus Krisztus értem is vállalta a halált, és értem támadott föl, hogy megigazíthasson, és ez a megigazulás, ez a fehér oldal ebben a szavak nélküli könyvben ezt mutatja, hogy amilyen tiszta ez az oldal, olyan tisztára mossa az én életemet is Jézus vére, és így lát engem Isten az ő áldozatáért. És van ennek a kis könyvecskének borítója, és ez a zöld cím, bár tegnap nem hallottam, hogy erről volt-e szó, de én úgy értem meg, ahogyan munkálkodik Isten az életemben, és ahogy vezet naponként, és csak néhány héten belül történt dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, egy kereszteléskor elhangzott egy ige, ami nagyon megbátorított, mert most a munkahelyemen nagyon sok nehézségem van, és saját magamat is hibáztatom ezért, és nagyon bátorító volt az az ige, amit hallottam itt az Isten tiszteleten, hogy szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek meg, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És testvéri bátorítást is kaptam, hogy van kire felnéznünk, annak ellenére, hogy bizony sok nehézség és probléma van az életünkben, és ami a mai Isten tiszteleten hangzott el, hogy a megosztottságnak az egyik oka lehet, hogyha sértődékenyek és érzékenyek vagyunk, és bizony ez rám is jellemző, hogy önmagamat sajnálom, és egy apró dolgot, amit biztos, hogy a másik nem annak szánt és nem úgy szánta, mégis én érzékenyen fogadok, és jó, hogy nem csak akkor először mutatott rá konkrét bűnökre Isten, hanem napról napra megmutatja, hogy mi az, amiből szeretné, hogyha megtisztulna az életem. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtételt! Szépen alátámasztotta az egész hétnek az üzenetét. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az utolsó evangelizációs alkalmunkon. Istennek legyen hála, hogy velünk volt, és kívánom azt, hogy az ő igéje által teljesedjünk be ezen a mai estén, és a vágyaink ne továbbja fogalmazódjon meg, és teljesüljön ezen az utolsó napon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, valóban, ahogy hallottuk a héten, az idők gonoszak, és gyorsan elmennek. De jó dolog, hogy vannak kegyelmi idők, és ezek a napok is ilyen kegyelmi idők voltak, amikor mindenki a te csodálatos igéd alapján magába szállhatott, elgondolkodhatott sok mindenen. És köszönjük azt, hogy bármilyenek is vagyunk, bármi súlyos bűnök által vagyunk beszennyezve, te akkor is szeretsz bennünket, és a te véghetetlen atyai szerelmeddel szaladsz utánunk, hogy megtalálj bennünket. Urunk Istenünk, erre a szeretetre nehéz nemet mondani. Mégis annyi minden húz vissza bennünket. Én azért imádkozom, hogy ezen a mai estén, akinek még meg kell ragadnia az alkalmat, aki még nem lépte át azt a bizonyos vonalat, ez megtegye, Uram, hogy mindenki közülünk egyszer majd együtt örvendezve legyen ott, ahova mindannyian vágyunk, az elkészített mennyországba, amelyről szól ez a mai este. Kérünk, hogy munkáld ki, Uram, az üdvösséget a szívünkben, lelkünkben, és erősíts bennünket az Úr Jézus Krisztus által, Szent Lelked által, légy most itt jelen közöttünk, és hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mielőtt felolvasnám a mai napra kiválasztott igét a Lukács evangéliumából, egy nagyon rövid részt 15. rész 8. versétől kezdődően a 10. verssel bezárólag hadd olvassak fel. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, s elveszít egy drakmát, vajon nem gyűjt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És hogyha megtalálta, összehívja a barátnőit és a szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom néktek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. És a Lukács evangélium a 15. része egy nagyon gyönyörű szakasz, hiszen ezelőtt az elveszett jónak a példázata van is, utána pedig annak a tékozló fiúnak a története, amely valami dióhéjban szinte mindannyiunk élete, csodálatosan megtalált életek, és amiért felolvastam azt az igét, az az, hogy a tegnapi nap óta, tegnap este óta kétszer újongtak a mennyben, és legyen ezért Istennek dicsőség és hála, és szerezzünk még örömet a mennyeieknek a mai estén is, és most mondom, hogy majd kérem a szendvicsemet eltenni, de itt fogok maradni az alkalom után a templomban, sőt, tiszteletes úr is, hogyha lesz rá igen, itt marad. És ha valaki még gondolja, hogy át kell lépnie, valamit még meg kell tennie, még elszámolni, valója van az Istennel, az megteheti, vagy egyszerűen csak beszélgethet. A mai estére az első korintusi levél második részének a 9. versét hoztam, amely így szól, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nagyon szépen köszönöm a bizonságtételt, és nagyon fellelkesedtem, mert még sosem láttam élőbe szavak nélküli könyvet, de köszönjük, hogy elkészült. És köszönjük, hogy hallattuk azt is, hogy miről szóltak ezek az esték, hogy hogyan mentünk végig a színeken. Azoknak a keresztényeknek a gondolatainak, akiknek nem adatott meg, hogy legyen Bibliájuk, csak egy ilyen színes könyv, és hogy ők a színekről elmékednek, és hallattuk, hogy a fekete a bűn, a bűnvallás, a piros a kereszt, és a kettő együtt a bűnös ember az odatérdelése Jézus Krisztus elé, és hit abban, hogy ez a kereszt értem volt, és a megtérés után következett a fehér, a megszentelt élet, a tiszta élet. Tegnap hallottunk a reményről, és már tegnap is mondtam, hogy szívesen ugranék a mennyre, de a mai estén akkor beszéljünk erről a mennyről. Egy nagyon kedves történetet szeretnék elmondani. Egy kitalált történet, de sok mindent elénk hoz. Egy emberről szól, aki egész életében tudta, hogy a mennyországba fog kerülni, és arra gondolt, hogy ő valami nagyon szépet visz oda a mennyországba. És egész életén keresztül aranyat gyűjtött, és elhatározta, hogy amikor megfelelő mennyiségű arany összegyűlik, abból ő egy ilyen nagy aranytömböt öntet, és azt beleteszi a zsákjába, és azzal fog megérkezni majd a mennyországba. Amikor odaérkezett a mennyország kapujához, megkérdezte az angyal, hogy mi van a zsákodban, és mondja, hogy hát, egy nagy, hatalmas aranytöm büszkén mutatta, mire az angyal azt felelte, nem értem, hogy utcakövet minek hoztál magaddal. És ez aranyos történet, de valamit próbál elmondani a mennyről, és talán a mai prédikáció is egy gyenge kísérlet arra, hogy leírjuk azt, ami ott vár ránk, és hogy milyen csodálatos lesz, hadd olvassam fel annak az új Jeruzsálemnek a leírását, amit tiszteletes úr itt felolvasott a kezdetekben. Hallgassuk a jelenések könyvéből, a 21. részből. Falának építő anyaga jáspis, a város színarany tiszta üveghez hasonló, a város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon,
a negyedik smaragd, az ötödik szárdonisz, és itt sorolja egészen 12-ig. A 12 kapu 12 gyöngy volt, és a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítson neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Szóval a prédikáció elején elmondott kis történet nem is annyira túlzás, ha csak külsőleg akarnánk leírni a mennyet. Ennek a résznek a megelőző verseiben le van írva egy ígéret, hogy aki győz, örökölni fogja mindezt, és aki győz, örökli mindezt, és Istene leszek, annak az pedig fiam lesz. Tehát aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója, és az ő segítségével végigjárta ezt az utat, és győzött, az örökölni fog, örökölni fogja ezt a csodálatos mennyországot. Nem csak mi hívő emberek gondolunk a mennyországra, hadd mondjam el, hogy még az ateisták is gondolnak rá. Egyszer Észak-Koreában volt egy nagy pártvezetőnek a temetése, és a szónok azt mondta, hogy nem tudom milyen elvtárssal fogunk találkozni. Nem tudom, hogy gondolta. Vagy tegnap jutott ez eszembe, és most ezt szeretném elmondani. Mindannyian ismerjük ezt a nagy mondást, hogy Lenin élt, Lenin él, és Lenin élni fog. Akár ebbe is belemagyarázhatjuk, hogy hát hogy fog élni, ha nincs örök élet. Hogy fog élni, ha nincs azon túl más, leszámítva azt, hogy esetleg az eszméibe él tovább, erre gondoltak. Sok ember szívében megfogalmazódik a mennyország. Egy dal szövegét hadd olvassam fel. Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, és ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, és szomorú szemmel végigmért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel az ég magas, bár azt mondják, nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, amely talán ránk is vár, kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál, kell ott fenn egy ország, amely bárkit átölel, kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nem tudom, hogy milyen szellemi-lelki alapokon íródott, de megfogalmazza Zoránnak, vagy eredetileg Krisztreának ez a dala, hogy kell ott fenn egy ország, kell, hogy legyen valami. Idős emberek, nagymamák tanítanak bennünket, és bizony nagyon sokan mondják, hogy ez a 70-80 esztendő már elég volt. Van olyan néni a gyülekezetünkben, aki az előző lelki pásztortól azt kérte, hogy azért tessék imádkozni, hogy én meghalljak. Mire a lelki pásztor azt mondta, hát én ilyenért nem fogok imádkozni, mit tetszik képzelni. De hogyha van hova menni, ha van hova előre tekinteni, akkor, és hogyha van ott fenn egy ország, már pedig a Biblia azt mondja, hogy van, és hogyha hit által ezt az országot örökölni lehet, akkor lehet, hogy nem is annyira rossz elmenni erről a földről. Szokták erre mondani azt, hogy onnan még nem jött vissza senki, nagy okos mondás. Sokszor ez így felvetik az emberek, és én erre ezt szoktam mondani, hogy ez nem igaz. Mert van, aki már onnan visszajött. Valaki 3 napig bár a sírban volt, legyőzte a halált, és visszajött, és mielőtt eljött volna erre a földre, az egész addigi életét ott töltötte a mennyországban, és ő elmondta az Úr Jézus Krisztus, ami számunkra, hogy van mennyország, és létezik mennyország. És kötődve ez az orándalhoz, én először ezt akkor éreztem, mikor 60 évesen hirtelen meghalt az én nagymamám. Tudni kell róla, hogy egy egyszerű parasztasszony volt, nagyon sokat olvasott, nagyon szerette a vallásos irodalmat. Nagyon ismerte a kávinista Rómát Debrecen, soha nem volt ott életében, de talán jobban tudta, hogy mi hol van, mint aki ott járt már. És hívő asszony volt, akinek fontos volt, hogy azokban az időkben, amikor inkább úttörők meg kisdobosok voltak az emberek, hogy bennünket elvigyen a gyermekisten tiszteletre. És nagyon hirtelen veszítettük el őt, én éppen egy táborban voltam, és emlékszem, hogy ott a sírjánál, 13 évesen, hogy ne túlozzak, rongyosra sírtam a szemem, nagyon fájt az elvesztése. És emlékszem, hogy ott abban az állapotomban, temetés közben felnéztem az égre. És akkor fogalmazódott meg 13 évesen először bennem, hogy kell, hogy legyen mennyország. Mert az én nagymamám csak oda kerülhetett. Kell, hogy legyen Istennek ilyen nagy kegyelme. És ez volt az az első élmény, amikor kimondtam azt gyerekként, hogy biztos, hogy van menny. Mert ahogy őt ismertem, az csodálatos volt. De Isten országa nem csak egy távoli mennyben létezik, hanem az a kérdés, hogy hol kezdődik az Isten országa. Lukás 17:21 azt mondja, hogy nem mondják, hogy íme itt vagy íme ott van, mert az Isten országa bennetek van. És pontosan erről beszélek, hogy aki átlépi a határt, aki végigmegy a bűnvallás, a megtérés és a megszentelődés útján, és reményt kap, az valahol megkapja Isten országát. Mert mindnyájan innentől kezdve Isten országának a polgárai leszünk. És bizony oda fizetjük az adót, a hirtelen veszteség nyereséggé, a bizonytalanság biztonsággá, és a félelem bátorsággá változik. Minden nap Jézus Krisztus kezébe tehetjük az életünket, és a belsőkben mindegyfajta napsütés, Isten szeretetének a melegét érezzük. Aki átlépi a határt, a Szentlélek által megkapja ezt az érzést, megkapja azt a mérhetetlenül nagy szeretetet, amely mindennél csodálatosabb. Amikor megszületik Isten országa a szívedben, csodálatos dolgokat élsz át. Olyan belső örömöd van, amit nem lehet igazából emberi szóval elmondani. Kicsordul az ember szíve. És bizony, ahogyan mondtam, vannak áldott idők. Hallottátok a megszentelődésnél, hogy kell, hogy legyenek kairoszok, alkalmas idők. És én ezt mindig úgy élem meg, amikor fiatalokat táboroztatunk. Ez annyira csodálatos tud lenni. Bemegyünk az Emplénbe. Gyönyörű szép Bózsvára. Ott vagyunk, kiszakadunk a világból, és azt mondjuk, hogy egy hetet mi most az Isten közelében töltünk el. Reggeli állítat van, imádság van, foglalkozás van, minden Istenről szól. És ezekben a táborokban szoktam azt érezni, hogy ez kicsit már olyan, mint a menny. Mert amikor ott vagyunk egymásra figyelve, egymást szeretve, ráhangolódva az Istenre, szívünket megnyitva a felé, és érezzük az Istennek a mérhetetlen szeretetét, olyan, mintha kis cseppeket kapnánk a mennyből. Csodálatos érzés. És felemelő ott lenni. És nagyon lelkesít ilyenkor, amikor arra gondolok, hogy ilyen lesz majd a menny, de sokkal még inkább intenzívebben fogjuk érezni ezt a szeretetet, és Isten csodálatos lényét, és ezért biztatlak benneteket arra, hogy igenis keressétek egymásnak a közösségét, keressétek itt belül is a különféle csoportoknak a közösségét, több ima csoport, több közösség van a gyülekezeten belül, éljetek ezzel, és csodálatos dolog az, hogy Isten így szeret bennünket. És sokat gondolkodok azon, hogy miért nem értik ezt az emberek? Miért nem értik? Látom a sok gyötrődő, szenvedő, üres lelkű embert, aki azt mondja, hogy olyan egyedül érzem magam ebben a világban, nem érzi otthon magát, nem találja a helyét, egyik zsákutcából szalad a másikba, össze-vissza zúzza magát ebben a nagy rohanásba. És az a kérdésem, hogy meddig gyötrődünk még Isten nélkül, és mikor látjuk meg végre azt, hogy Isten a szeretet, és az Isten országa bennetek lehet, és teljes boldogságban lehet élni, már itt a földön is, ahol a szeretet ragyog. Meddig kell még prédikálni, hogy valaki ezt megértse, hogy Isten beleköltözik a szívünkbe, az életünkbe. Kívánom azt, hogy mivel polgárok vagyunk, és Isten országa bennünk van, ezért örvendezzünk ennek. Milyen lesz ott fenn a mennyben? Az 1 Korintus 12.2-ben Pál így ír. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És ebben a részben Pál apostol saját magáról ír. De nem beszélhetett róla, hogy mit látott akkor, amikor visszajött. De mégis nagyon sok mondatában, ami benne van az igében, árulkodik arról, hogy milyen élményben volt része. Filippi 1.23-ban ezt mondja az apostol, mert a kettő szorongat, kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, de miattatok szükséges e testben megmaradnom. Pál apostol kifejezi azt, hogy ő folyamatosan már abba a mennyországba vágyakozik, amit ő látott. Hogy ő tele van a szíve ezzel, és olyan jó lenne már elköltözni, és olyan jó lenne már Krisztussal lenni, na de még érettetek, muszáj itt maradnom, mert Isten még feladatot adott nekem. Vagy milyen csodálatos ez az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ugye milyen csodálatosan hangzik, és mennyire felemelő, hogy olykor megfogalmazza, hogy milyen is volt neki ez a mennyországbeli élmény. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az a mennyország, amit el sem tudunk képzelni, mert emberi képzelet nem tudja ezt bejárni, az csodálatos lesz. Nincs nap, nincs hold, mert az Úr dicsősége ragyog be majd mindent. Az Zofonius 3.17 írja, veled van Istened az Úr, erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Olyan csodálatos, hogy az az Isten, aki már a földön is, nem szűnik meg az ő szeretetével, aki örök szeretetével szeret bennünket és segít előre, és aki abban találja örömét, hogy bennünket szeressen, és újjongva örül annak, akit szeret. Ezzel az Istennel ott mi személyesen találkozni fogunk, és ez a szeretet fog betölteni mélységesen mindent. Helyre állítódik az az elrontott paradicsomi állapot, amikor az első emberpár Isten közelében lakhatott. És csodálatos dolog, hogy megismerjük őt, és ő örvendezve szeret, és mi is elkezdjük őt örvendezve szeretni, és a mennyben ez az egész valóságosan érezhető lesz, látható lesz. Isten szeretete fog mindent betölteni, és a szeretet napja fog ragyogni abban az országban. És ami nekem nagyon fontos, a Jelenések 21.3.4-ben így írja az ige, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szólt, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Isten ott lesz közvetlenül velünk. És lehet, hogy könnyes szemmel fogunk oda megérkezni. De az Isten letöröl a mi szemünkről minden könnyet. Mennyi könny van az életünkben. Mennyi fájdalom a halál miatt. Mennyi félelem a halál miatt. Milyen sok gyász. Milyen sok jajkiáltás. Fájdalom van ebben a világban. Ugye, ami körülvesz bennünket. Mindenki elmondhatná a maga élettörténetét. Hogy ki az, akit sírat, ki az, akit gyászol, mi az, ami fáj a testében, de abban az országban nem lesz többé fájdalom, betegség, halál. Nem lesz semmi, csak Isten minden, mindenekben. És ezért csodálatos dolog ez, mert igazából emberi szavakkal nem is tudjuk ezt jól elmondani. De én tudom, hogy nagyon vágyok abba, amit Isten elkészített. Vágyok abba a mennyországba is. Láthattátok a héten azt az utat, amit végig kell érte járni. Nem adja Isten ingyen, de hitáltal mindez megragadható. Én azt kívánom, hogy ne pazaroljuk el Istennek ezen drága ígéreteit, és készüljünk, vágyakozzunk arra, amit ő elkészített nekünk. Amen. Urunk Istenünk, kicsoda az ember, hogy gondod van rá. Kik vagyunk mi, Uram, hogy mindenek fölé emeltél bennünket, és kik vagyunk mi, Uram, akik bár elszakadtunk tőled, és jártuk a magunk útjait, te mégis örökké való szeretettel szeretsz és keresel bennünket. Uram, olyan csodálatos dolog, hogy nem kell bizonytalankodnunk abban, hogy van-e mennyország, hiszen hitáltal mindannyian érezzük és tudjuk, hogy a te igéid igazak és megbízhatóak. Abban sem kell kételkednünk, hogy egy embernek lehet-e örök élete, hiszen a héten elmondtuk az utat az örök élet felé. Uram, talán sokan vannak már itt a testvérek közül, akik vágyakoznak, akiknek ott van a szívében az örök élet reménysége, akiket pedig, Uram, elindítottál már ezen az úton, és közel járnak ahhoz, hogy higgyenek. Kérlek, segíts rajtuk, Uram, hiszen mindnyájan szeretnénk azt, hogy a mi emberi életünk ne legyen értelmetlen. Szeretnénk azt, hogyha a halál után valami, valaki várna ránk, és a Szentírás olyan csodálatosan leírja ezt a számunkra, hogy nem csak úgy lesz, hogy elnyel majd bennünket a sír, hanem a lélek odaáll, Krisztusért megmenekül, lelki testet kap, és ebben a testben, ott abban a dicsőségben, amit te készítettél el, ebben örök életünk van, Uram. Olyan csodálatos ez a mennyország, hogy le sem tudjuk szavakkal írni, de sokan vagyunk már, akik vágyakozunk, Uram. Talán sokan, akik már idősebbek vágyakoznak elköltözni és Krisztussal lenni. És bennünk is ott van a vágy, hogy egyszer majd megláthatunk téged, Uram. Ott lehetünk a dicsőségben, a szeretetben. Kérünk, hogy áld meg bennünket, Uram. Én imádkozom azért, hogy senki ne pazarolja el ezt a kegyelmet. Senki ne mondja azt, hogy én nem akarom végigjárni ezt az utat, mert engem ez nem érdekel. Mindnyájunkat érdekel, és mindnyájan vágyakozunk. Uram, szent lelked által kérlek, hogy munkálkodj bennünk. Jézus Krisztusért kérlek ezt a gyülekezetet. Imádkozunk az újonnan születettekért. Könyörgünk azokért, Uram, akik szolgálnak ebben a gyülekezetben. Áld meg, Uram, ennek a gyülekezetnek a pásztorát és minden szolgálattevőjét. Könyörülj rajtuk, Uram, és emeld fel őket, hogy mindnyájan ugyanazon reménységgel maguk előtt látva a célt, az elkészített csodálatos országot, éljék az életüket. Kérlek Jézus Krisztusért, hogy áld meg, Uram, a gyülekezet közösségét, és kérlek, hogy áld meg ezt a várost, adj hitet, adj ébredést. Vezess bennünket, Uram, a te utadon. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Drága testvéreim, úgy látom, hogy a Ferenc tiszteletes vigyáz a gyermekre. Én köszönöm ezeket az estéket, és innen is elmerem mondani, hogy jó volt itt lenni közöttetek. Úgy érzem, hogy jól éreztem magam a szószéken, jó volt látni a testvéreket, és ez biztosan azért van, mert kölcsönösen tudtuk szeretni egymást. Istené legyen a dicsőség, és Istené legyen a hála mindezekért. Nagyon sok áldást kívánok az életetekre, a gyülekezet életére, és este most már hazamegyek, három gyerek sír otthon utánam, hogy hol van az édesapjuk, de nagyon nagy örömmel voltam közöttetek, és hagyjátok azt, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon bennetek. Ha valami elkezdődött, akkor ne álljatok meg, hanem menjetek és rohanjatok bele Jézus Krisztus karjaiba. Kívánom azt, hogy mindaz, ami a szívetekben van, az fogadjon meg és teremjen gyümölcsöt. Kinek 30-szor, kinek 60-szor, kinek 100-szor annyit. Ne engedjétek Isten igéjét rossz helyre esni, őrizzétek meg a szívetekben.
Köszönjük nagy tiszteletű Tóth Tamás lelkipásztornak a közöttünk végzett szolgálatait. Nagyon sajnáljuk, hogy ez véget ért. Minden este jó volt itt lenni, és én legalábbis őszintén mondom, hogy nem bánnám, ha holnap is kellene jönni, meg holnap után is. Egyszerűen jó így befejezni minden napot. Köszönjük a héten mindenkinek, aki szolgált minden módon abban, hogy létrejöjjenek ezek az alkalmak úgy, ahogyan megtörténtek, de mindenért Istené legyen a dicsőség. Legfőképpen őt zárjuk a szívünkbe. Nagy tiszteletű Úr is, a közel jutott a mi szívünkhöz, vagy mondhatom úgy szívünkbe zártuk, jó volt hallani általa a rajta közvetített élő igét, de ő sem örülne neki, ha csak ő maradna meg a szívünkben. Azért jött, hogy Jézus Krisztushoz igyekezzen vezetni bennünket. Én ezt az Isten tiszteletet most nem tudtam meghallgatni. Most én voltam a kislányunkkal, hogy a feleségem itt lehessen, majd én este meghallgatom az internetről. De nagy tiszteletű Úrral abban egyeztünk meg, hogy itt az alkalom után, ugyanúgy, mint minden este, van szeretett vendégség, átmegyünk a gyülekezeti terembe, viszont ő itt marad, meg majd én is visszajövök, és aki úgy gondolja, hogy szeretné az életét átadni az Úr Jézusnak, azt ide visszavárjuk a templomba. Volt már a héten ilyen, és bátorítunk mindenkit, aki úgy érzi Krisztussal, most egy új életre vágyik, azt ide visszavárjuk. Egyébként pedig a gyülekezeti teremben folytassuk közösségünket, együttlétünket. Isten velünk, viszont látásra, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük nagy tiszteletű Urat, kedves családját, és a Kovácsvágás Füzéradványi gyülekezetet, amelyről sok szépet és jót hallhattak a testvérek a héten, és én alátámaszthatom, hogy így van. És az is jó, hogy biztos vagyok, amikor ő hazamegy, akkor ő meg a mi gyülekezetünkről fog hasonló élményeket elmondani majd a saját gyülekezeteiben. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!